Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, a mostani sorozatunk első részét, innen kezdődik. Máté evangéliuma 27. rész, a 27. verstől a 31-ig a következőképpen. Akkor a helytartó katonái elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjtötték hozzá az egész csapatot. És levetkőztetvén őt bíbor palástot adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére, és nátszálat a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolták őt, mondván, üdvözlégy zsidóknak királya. És mikor megköpdösték őt, elvették a nátszálat, és a fejéhez verdesték. És miután megcsúfolták, levették róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék őt. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a kereszt gyalázatáról, a keresztről és a gyalázatról van szó ebben az igében, ami dicsőségre változik az igénk szerint, amely úgy végződött, és elvitték, hogy megfeszítsék őt, de a számunkra úgy végződik, hogy elvitték, hogy megváltunk legyen, elvitték, hogy föltámadjon, elvitték, hogy urunk legyen, elvitték, hogy legyen, aki megtisztít a bűneinkből, és új életet ad nekünk. Mi egész máshogy látjuk azt, amit történetileg leírnak egy pillanat során, hogy és elvitték őt, hogy megfeszítsék. Mert még előtte vagyunk annak, ami majd történik, hogy ő életét adja értünk, harmadnap föltámad és visszajön. A történeti tényekhez tartozik az, hogy Krisztus meghalt. Leírják az evangélisták. De a történeti tényen túl a teológusok már mást írnak, a levelek. A teológus megmagyarázza, hogy és meghalt a mi bűneinkért. Ez már a magyarázat. A mi bűneinkért. És erről van szó ebben az igében, hogy miért cselekedte mindezt a mi bűneinkért, amiben benne van az a bűn, amellyel születtünk és amilyen az életünk, és benne van az a bűn, ami itt a katonák életében jelentkezik, és mindenkiében, aki szembe fordult az Úrral, ő mégis ezekért és ezek miatt jött el erre a földre, hogy megváltók legyen, megváltson bennünket. És aztán azt látjuk ebben az igében, hogy a vád az, hogy az Úr Jézus a zsidók királya. És ezért van az, hogy a katonák hódolnak előtte, és gúnyosan leborulnak. Ha te vagy a zsidók királya, ezzel a váddal fogják előtt, hát akkor úgy bánunk veled, látszólag, mint egy királlyal, és gúnyolták az Úr Jézust, de nem vették észre, hogy azzal a gúnnyal együtt is, ahogy gúnyolták, mégiscsak az Úrnak adták a dicsőséget, mert mégiscsak megemlítésre került, hogy király, mert mégiscsak volt, aki elgondolkozott azon, hogy ahogy ő csöndben ott van, kicsoda ő, és miért cselekszi azt, amit tesz. És így van azóta is, hogy az Úr Jézust ki lehet gúnyolni, és lehet akármit mondani felőle és róla, de míg felőle és róla beszélnek, addig a hatalmas Úrról beszélnek, a megváltóról beszélnek. Tehát akárhogy is, akármilyen mondatokkal, akármilyen nyelven, de róla beszélnek. De ő a beszéd tárgya, a gondolkodás tárgya lett az emberek között. És ez a csodálatos, és az ő gyermekei is, hogyha nehézségek között vannak is, ó, én Isten gyermeke vagyok, és miért ér engem nehézség, de látják az életemet, de beszélhetek az Úrról, de megbocsáthatok, de szeretettel közeledhetek, és akármilyen rossz dolgok vannak, valamiképpen mégis szó van az Úrról, hallunk az Úrról, és hallanak az emberek az Úrról. Ez az ő dicsősége, és ez az ő királysága, amivel eljött érettünk erre a földre, és noha ellenkezésből és gúnyból teszik a katonák azt, amit tesznek, ahogy leborulnak, mi mégis azt látjuk, hogy hatalmas, szerető Istenünk vagy, aki valóban királya, nem csupán a zsidóknak, hanem mindazoknak, akik benne bíznak, és hozzáfordulnak az ő egész életükkel. Amikor írják a leveleket az embernek, főleg az interneten, mindig csak olyan rövid kis üdvözletet írnak a végére. Nem írják le bővebben, hogy sok szeretettel gondolok rád, és imádkozom érted, és a nevét meg ehhez hasonlókat, hogy kívánom neked, hogy semmi gondod bajod ne legyen, és én a tied, és én te rád gondolok, és imádkozom érted. Még annyit se, hogy szeretettel és imádsággal, legtöbbször annyit írnak, legalábbis amiket én kapok, hogy üdv. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy üdvözöllek. De ha belegondolunk a tartalmában, először nekem nagyon nem tetszett, hogy így írják, hogy üdv, mi az, hogy üdv, meg pont, meg rövidítés, nem is egész szó, üdvözöllek, de ha belegondolunk a tartalmába, csodálatos jelentése van. És attól kezdve örülök annak, amikor ezt írják, hogy üdv, vagy üdvözöllek, mert az azt jelenti, hogy üdvösséget kívánok neked. És megint csak nem tudják, hogy üdvösséget kívánnak nekem, de azt mondják el. Hogy üdvösséget kívánok neked. Én ezt hallom belőle. Olyan ez, mintha egy nem hívő ember átad nekem egy nagyon jó Krisztusról szóló könyvet, vagy a Bibliát. Lehet, hogy azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Vagy bedobja itt a postaládánkba a templom előtt. Vagy olyan is volt, hogy több darabot tett, és akkor egy nylon szatyorba odaaggatta. Neki nem kell. Őt nem érdekli. De nekünk, akik olvastuk, mégis jó volt. Mégis áldás volt. És ilyen a mi Urunk, hogy itt van ebben a világban, és sokan megvetik, nem törődnek vele úgy, ahogy kell, kigúnyolják őt és az ő követőit, de az Úr mégiscsak itt van ebben a világban. Mégiscsak foglalkoznak vele. Mégiscsak meg kell gondolni, hogy ki ő, amikor nem úgy cselekszik, mint ahogy a többi ember cselekszik, hanem egészen máshogyan ebben a világban. És az ő gyermekeinek is, nekünk is így kell ott lennünk mindenütt, és így lehetünk ott. És nem leszünk mindig győztesek. Nem fognak mindig mindent megköszönni, meg ámulva hallgatni, amit mondunk, meg amit teszünk. De annak nyomán, amit mi tettünk és mondottunk, fölfigyelnek az Úrra. Gondolkoznak az Istenről. És talán valahol, valamikor nem csak úgy szüli meg ez a gyümölcsét, hogy ellenkezett, tehát megvan az ok a kárhoztatásra az utolsó napon, hanem úgy, hogy engedett az Úrnak később talán, mert hallotta ezeket az igéket. Látta a megfeszített Urat, ahol csöndesen túl tűr érettünk, és az ő gyermekévé, és az ő követőjévé lett. Tehát amikor mi olvassuk ezt, hogy üdv, egy ilyen nagyon lerövidített, rohanós, semmi köszönést, akkor csodálatosan látjuk, hogy a mi számunkra milyen nagy üzenetté lehet. Üdvösség. És azóta sokszor van, hogy egy ilyen üdvöt író embereknek úgy írok vissza a levélben, hogy üdvösség. Van, akinek még azt is lenne, hogy üdv, azaz üdvösség. Nem az, hogy üdv, azaz üdvözöllek, mert az már elvesztette a jelentését. Ez ugyanezt jelenteni, hogy üdvösséget kívánok neked. És ha rövidítünk, lehet így mondani, üdvösség. Milyen szép lenne, ha ezt kívánnánk egymásnak, hogy üdvösségre jusson, hogy az Isten örök országába jusson, hogy élvezze azokat a javakat, amiket csak az Isten tud adni, hogy vegye észre az életünkből azt, hogy lehet az Úrévá lenni, és vegye észre magát a megváltót, aki az életét adta azért, hogy üdvösségünk legyen. Hogy ez a szó ne csak egy kifejezés legyen, hanem meg lehessen az igazi tartalma is neki. És azóta is így borulnak le emberek ő előtte, van, aki komolyan, van, aki gúnyosan tesz valamit vele kapcsolatosan, de ha valaki megértette, hogy kicsoda ő, akkor hálaadással fog leborulni, és hódolattal, nem úgy, mint ezek a katonák, mert ugyan nem volt ékessége az Úr Jézus Krisztusnak, de ékességé váltak rajta azok, amiket a kezébe adtak és ráadtak, azok a jelek, amiről már mindjárt szólunk, és amikor ékességgé váltak ezek a jelek, akkor végül is imádni kezdte őt az ember a maga dicsőségéért. Amikor az Úr Jézus feje körül ott volt a tövis korona, akkor az nem olyan volt, mint egy glória, ahogy sokszor ma ábrázolják ő meg a szenteket. Az ő feje körül tövis korona volt. És mégis ez volt az ő glóriája. Sokkal nagyobb glóriát jelentett, és sokkal jobban hirdette az ő dicsőségét. Mint ha valami nagy ragyogó dolog lett volna ott, és valami pompa, amiben elénk áll. Ma is van sokszor olyan templom, amelyik tele van pompával, és szép, és lehet, hogy jó, és ámulni lehet. De amikor mi a kereszten értünk meghalt, töviskoronás megváltóra gondolunk, és a töviskoronát látjuk az ő feje körül, akkor látjuk legjobban a glóriát, a dicsőséget. Az Isten dicsőségét, hogy előtt, hogy megváltson bennünket. Amikor az Urat, és most nézzük ezt a néhány dolgot, amit tettek ő vele, és tettek az Úr Jézusra, amikor a tövis koronát a fejére tették, akkor az a tövis korona az ő uralkodó hatalmát is jelentette, de azt is, hogy a tövisek befelé szúrtak. A királyi koronák kifelé szúrnak, azok felé, akik körül vannak, és megítélik őket. Az Úr Jézus a tövis koronával a fején érettünk szenvedett, és ő viselte el azt, amit a bűneink miatt érdemelnénk. A földi királyok másokkal viseltetik el a terheket, a szenvedést. Az Úr Jézus magára veszi azért, hogy megmentsen bennünket és üdvösséget adjon nekünk, mert ő másmilyen király, mint az emberi királyok. Aztán azt is látjuk, hogy bíborpalástot adnak rá. És világos számunkra ebből, na milyen bíborpalástot? Egy eldobott katonai köntöst. Filmekben sokszor látjuk ilyen bíborköntösöket, vannak a római katonák a diszruhában. Egy ilyet adtak rá. Egy harcos köntöst, amit a harcban használnak. Noha hasonlított a királyi köntöshöz is, de az ottani katonák között. Ez döbbenetes volt, hogy a békesség fejedelmén a harcos palást van, hogy ő szembeszáll azzal, hogy ő harcos valaki legyen, hanem az ő élete árán harcolja ki a mi üdvösségünket. A sok békétlen ember között és katona között ott a békesség fejedelme azt jelentette az ő palástja, és azt jelenti azóta is, ami számunkra, ahogy a Ézsaiás 9-ben van jövendővel róla, hogy ő a békesség fejedelme. És így jön a harcoló világba, a küzdő emberek között, ő mindig a békességgel, mindig a békességet akarja és munkálja, mindig elcsitítja a harcokat és a küzdelmeket, és mindig azt akarja, hogy a másiknak a javára magyarázzuk, és a másikat megsegítsük, és ne ellene, ne kárára tegyünk, hanem a javára tegyünk. És így akar megjelenni az ő szolgájaiban is, ebben a béketlen világban, hogy mi a békesség emberei lehessünk, és körülöttünk, és azért, mert mi az Úrtól kapjuk a békességet, és ő jelenik meg a békesség fejedelme, a békesség terjedhessen. Bemegyünk egy otthonba, azt mondja az Úr, kívánjátok azt, hogy békessége háznak, és ha van ott békesség, fia rászáll, hanem visszaszáll reátok. Ezzel a gondolattal menni minden otthonba, minden baráthoz, minden munkahelyre, minden ajtón benyitni, hogy békesség és üdvösség. És akkor az Isten békessége ott munkálkodni fog, és elcsendesedik nagyon sok vihar, ha nem is minden, de sok el fog csendesedni. És ezt jelenti, hogy az Úr a bíbor palástban volt, mint király, és lehet, hogy szembefordultak vele, és kigúnyolták, de mégis ő volt egyedül, akinek békessége volt, és aki nem rendült meg a maga békességében, és nem mondta, hogy tévedtem, és tudta árasztani a békességet. És voltak is a történet végén, leginkább látjuk, akik megdöbbentek és megértették, hogy bizony ez Isten fia. Aztán ott volt a nátszál végül, erről hadd beszéljünk, amit a királyi jogar helyett tettek az ő kezébe. A nátszál sokkal gyengébb, mint a vasból levő jogar, és amikor ott van az Úr kezében, ez kifejezi, hogy ő ítél, de nem úgy, hogy lesújt a jogarral a bűnösre, hanem úgy, hogy megfenyít. Azzal csak megfenyíteni lehet a másik embert, ha egy nátszállal sújtanak rá, vagy sújtanak felé. Az Úr, amikor ítél, azért ítél, hogy a bűneinket belássuk és megbánjuk, és megszabadíthasson tőle, és úgy legyünk az ő gyermekei és az ő követői. Tehát azért dorgál, hogy hozzá térjünk mi emberek, és az ő követői, az ő gyermekei legyünk. Legvégül hadd szóljak arról ennek az igének az alapján, hogy leborultak előtte, megköldösték, és megcsúfolták őt, és végén aztán levették róla a dolgokat, és a saját ruháiba öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék. Azt látjuk tehát ebben az igében, hogy olyat tettek, amit egyetlen alárendelt sem tenne és merne megtenni a királyával és a fölöttesével. Megcsúfolták, megköldösték, és a nátszálat a fejéhez verték. Hogy mertek a világ királyával és urával ilyet tenni? Hogy gondolták, hogy ezt megtehetik? Miért nem látták őt igazán úrnak, mint akinek látni kellett volna őt? És tették ezt a nagy gonoszságot, egyetlen alárendelt nem meri megtenni a legkisebb főnökével sem. Mi sem merjük megtenni. Mi még ha nem is olyan, mint kell, akkor is azt mondjuk, hogy igen, és gondolkodunk, és engedünk, amennyire muszáj egy vezetőnek, mert hiszen mégis ő a főnök. És ezek az emberek a legnagyobb királlyal szembe, nem csupán szembe fordulnak, hanem nyilvánosan vele szemben megcsúfolják és megvetik. Mit érezhetett a mi megváltónk, hogy azok az emberek, akikért jött, így cselekesznek ő vele, és utána is a többiek, ami benne van ebben az igében. És azt látjuk, hogy az Úr mindezt a fájdalmat szó nélkül tűrte. Ha a Bibliában megnézzük Péter apostol első levelét a második részben, így olvassuk, egy hosszabb részt olvasok, 2.19, mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul verve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Az ő sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Így beszél Péter apostol, és világos ebből, hogy az ő alázatossága a gúnyolóival szemben nem a gyengeség jele, hiszen mondjuk így ezzel a szóval, ő a főnök, ő az Úr, ő alá vagyunk mindnyájan vetve, és azonnal megbüntethetne minket, de nem ezt teszi, hanem az ő alázatossága az erő jele, hogy vissza tudja fogni a hatalmát, a mindent elsöprő ítéletét, és tud uralkodni önmaga fölött, az ő jogos haragja és ítélete fölött azért, hogy megmentsen bennünket, hogy a kereszt gyalázata dicsőségre fordulhasson, megváltássá fordulhasson. És ennek nyomán, hogy ő megváltó lesz, a mi életünkben is a kereszt gyalázata dicsőségre forduljon, hogy annak nyomán emberek fölismerik a megváltót, és ők is elindulnak az Úr útján, és tudunk ebben a fölbojdult és gonosz világban a békesség és az üdvösség követei, és mint gyülekezet a békesség és üdvösség szigetei lenni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a böjti időszakot veled kezdhetjük, és rád tekinthetünk, aki szenvedtél érettünk és életetet adtad értünk. Megvalljuk, hogy mi olyan kevéssé vagyunk kész, nem csak a te ügyedért való szenvedésre, de a magunk életében is a bűnbánatra, és elhordozni sokszor, amit érdemlünk. Köszönjük, hogy te irgalmas vagy, és rád tekinthetünk, hogy nálad reménysugár gyulladhat föl a mi szívünkben, hogyha csöndes voltál, áldozatos voltál, alázatos voltál, szerettél és szeretsz, és az is vagy ma is, mindig és örökké, Urunk, álhatatosan a te isteni és csodálatos szereteteddel, kegyelmeddel. Köszönjük, hogy semmi ki nem mozdíthat téged abból a helyzetből és arról a helyről, ahol te vagy, ahova te jöttél, a világ közepére, vagy a világ közepén hirdettessék a bűnbocsánat, a kegyelem, és hogy sokan hozzád térhessenek. Adj világos látást és bűnbánatot sokaknak, és add meg nekünk is, hogy mi is lássuk, hogy mi az, amiben távolabb kerültünk tőled, hadd kerüljünk közelebb ebben a böjti időszakban is hozzád, és ne csupán szemléljük a te csöndes helytállásodat, imádságodat és áldásodat, hanem mi is részesedhessünk abban, amit tőled és a te közeledben lehet kapni, a te békességedet, hadd kapjuk, ami minden értelmet fölül halad, és tudjuk, hogy akkor meg fogsz őrizni bennünket minden utunkon. Köszönjük, Urunk, hogy minden tanít a te történetedben bennünket, még a palást, még a korona, még a nátszál is. Köszönjük, Urunk, hogy legfőképpen tanít a te áldozatod. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket, és segíts, hogy a te gyermekeid tudjunk lenni teljes szívünkből és teljes odaadással. Segíts, Urunk, hogy amikor nehézséget kell vállalni, akkor is tudjuk, hogy nincs az hiába, hogy az a kicsi szó vagy tett, amit teszünk, az eljut a céljához. És segíts azt is látni, hogy amikor hozzánk jönnek külsődleges, földi dolgokkal, emberi módon, az is átváltozhat segítségé, üzenetté, nekünk is és másoknak is. Mert mögötte ott vagy, mert az nem csupán egy üdv rövidítés, hanem az üdvösség eszköze. Köszönjük, hogy ez az este is annak az eszköze, és segíts, hogy mi is annak eszközévé lehessünk. Áld meg a mi gyülekezetünket, Urunk, és add, Urunk, hogy a te utadon járjunk mindenkor. Segítsd azt a testvérünket, akinek ma nehéz feladata és küzdelme van és volt az ellenséggel, a gonosszal szembe. Adj neki erőt, bölcsességet és hitet. Olyan jó tudni, hogy te vagy a leghatalmasabb. És segíts meg Árpád testvérünket is, és őt is erősítsd meg a hitben, hogy élete következő időszakában is hűséges gyermeket tudjon maradni. Add mindnyájunknak ezt, Urunk, és kérünk azokért, akik már elindultak, és már biztos itt lenne a helyük, de minden elvonná őket. Ne legyenek ők se gyengék, hanem benned és általad erősek. S jöjjenek ide, és kövessenek, és szolgáljanak téged, és lehessél te a legelső és leghatalmasabb bennük is, és általuk is, meg mi általunk, Urunk. Köszönjük a te kegyelmedet, és légy velünk a mi útjainkon, hogy megtapasztaljuk, hogy a világ leghatalmasabb királya, de a legszeretőbb ura az, aki számon tart bennünket és gyülekezetünket, most és mindenkoron. Amen.